Be kell valljam őszintén, hogy felnézek azokra az emberekre, akik családos emberek, van férjük, vagy van feleségük, és úgyis bizonságot tesznek arról, amit ad nekik a mindenható Isten. Mert meggyőződésem, hogy úgy sokkal nehezebb, jóval nehezebb, mint úgy, hogy az embernek nincsen jóformán semmi zavaró tényező, ami elterelhetné a figyelmét az Isten dolgairól. Azt tapasztalom, hogy néha még a saját testem is megzavar, a saját testem kívánsága is megzavar. Meg tud zavarni erőteljesen abban, hogy elmondjam azt, amit a lelkemben érzek, lelkemben kapok, Isten kegyelme által. Nem is olyan rég valaki azt mondta, hogy mi lenne, hogyha oda költöznék hozzá. Hát egy utalt arra, hogy lenne, hogyha elvenném feleségül. És én azt mondtam neki, hogy még a saját fizikai testem, a saját fizikai létem is óriási teher számomra. Teljesen biztos, hogy nem lenne, amit kezdek. Én két testtel, két testi emberrel. Nyilván, hogyha összeköltöznénk, vagy hogyha összeállnánk, mint a tehenek az istállóban, akkor testiek lennénk. Tehát testi emberként élnénk. És én is testi emberként élek valamilyen mértékben, mert testben vagyok. Érzem a Pál apostol fájdalmát, amikor azt mondja, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg e halálnak testéből. És érzem a fájdalmát, amikor azt mondja, hogy két ember lakozik bennem, a testi ember és a lelki ember. És ez a kettő harcol egymás ellen. A saját testem is harcol. Minden porcikám harcol az igazság ellen. És be kell valljam, hogy néha igencsak nehéz elmondani azt, amit mutat a lélek. Én vágyok arra, hogy gyermeteg legyek, gyermeki módon beszéljek. Azonban azt érzékelem, hogy a testem, a testi emberem, az óember akadályoz ebben. És azt szeretem a legjobban, amikor teljesen spontán lehetek, amikor csak úgy abban a momentumban, amikor kapok valamit a mindenható Istentől, azt úgy elmondom, gondolkodás nélkül. Az felemelő érzés. Azonban az Úristen nagyon fontos tanításokat ad, figyelmeztetéseket arra vonatkozóan, hogy az ember, egészen pontosan az ő gyermeke, meg tudja magát fertőztetni a világgal, úgy, hogy észre sem veszi. Mert amikor két ember találkozik, két információ halmaz. Ahogy beszéltem erről abban a felvételben, aminek a címe az, hogy mi határozza meg, hogy milyen a külsőnk, vagy valami ilyesmi. Amikor két információ halmaz találkozik egymással, az a két információ halmaz hatást gyakorolnak egymásra, kölcsönhatásban vannak egymással, tehát befolyásolják egymást. Tehát történik egy információ befolyás a lélekbe. És nyilván az erősebbik lélek tudja befolyásolni a gyengébbiket, a gyengébbik lelket. Tehát ahol az információcsomag erősebb, függetlenül attól, hogy az milyen információcsomag. Most mondjuk azt, hogy rossz vagy jó. Tehát a lényeg az, hogy erősebb. Hogyha tegyük fel, te egy olyan információcsomag vagy, a te lelked tele van olyan információval, vagyis olyan információ tapad a lelkedre, ami az élettől van, ami az igazságból van. Azonban nem vagy te megerősödve, és az én lelkem olyan információ halmaz, ami tele van tisztátalan dolgokkal, tisztátalan gondolatokkal, és abban én erős vagyok. Amikor találkozunk mi ketten, én legyőzlek téged, mert a bennem lévő tisztátalanság, a bennem lévő gonoszság erősebb, mint a benned lévő tisztaság. Van egy olyan felvétel, hogy keresztény kundalini. Abban a felvételben beszélek erről bővebben, hogy mi történik akkor, amikor az ember Istennek a gyermeke, akit az Úristen próbál átformálni, bekerül egy olyan közegbe, ami tisztátalan, és abból a közegből tisztátalan információk jutnak be az ő lelkébe. Persze most bárki mondhatná azt, hogy amit mondok, az nem biblikus, azonban megvan írva, csak más nyelvezettel. A Jelenések könyve 12. rész egyértelműen erről szól, hogy amikor az ember megszülni az ő gyermekét, tehát megszületne bennem az új ember, a lélek, azt mondja, hogy a sárkány várja, hogy az asszony megszülje a gyermekét. Tehát amikor én újjászületnék, a sárkány, a külvilág vár engemet, hogy felfaljon, hogy újból megfertőzzön engemet, visszavigyen oda, ahol korábban voltam. És persze én ezt a gyakorlatban is látom, hogy hogyan történik férfi és nő között. Tehát én azt kell mondjam, hogy most megint megvádolhatnak azzal, hogy én a házasság ellen beszélek. Én nem mondok más, mint amit mondott Isten, mint amit mondta az Úr Jézus, és amit mond Pál apostol. Jobb az embernek egyedül. Ezért senki ne váljon el. Pál apostol sem mondja azt, hogy bárki is elváljon. De hogyha valakit úgy talált meg az igazság, mert az igazság talált meg minket, ő választott minket az igazság, az Úr Jézus. Azt mondta, hogy én választottalak titeket, nem ti engemet. Ha valakit úgy talál meg az igazság, hogy nincs házasságban, tehát feleség nélkül van, vagy férj nélkül, maradjon úgy. Az Úristen szerelmére maradj úgy. Mert az, amit te beleképzelsz egy kapcsolatba, főképp ilyen Istennel, hogy jaj, akkor majd ketten megyünk a Krisztus útján. Emberek, ez hazugság. Vigyázzatok, ez hazugság. Ha valakit az igazság, a Krisztus beszéde házasságban talál, maradjon úgy. Mert az ilyen embert az Úr Jézus, az ő szava, az ő szent lelke a házasságban fog felvértezni. Tehát a körülményekhez mérten, annak függvényében, hogy ő milyen körülmények között van. Tehát ő nem kell megváltoztassa a körülményeket. Ő fel tud vértezni, hogyha mi hűségesek vagyunk hozzá. Ő fel tud vértezni minket a házasságon belül is. Sőt, az történik, hogyha az egyik hitre jut, és ő hűséges, nem csak hitre jutott, hanem hűséges is, ahhoz, aki őt elhívta, általa a másik is kegyelmet kap, mert a másik is láthatja benne Isten országát. Az ő életében, az ő lelkében, az ő viselkedésében láthatja Isten országát. És megkívánhatja azt, és Isten ő benne is dolgozik, az ő lelkében is dolgozik. Persze, hogyha az, aki hitre jut, kétfelé sántikál, tehát próbál megfelelni a külvilágnak is, a környezetének is, de Istennek is, akkor ez nem fog működni, ottan súlyos problémák lesznek. Ezt úgy mondom, mint aki ezt már megtapasztalta. Sajnos, mivel én hamarabb hitre jutottam, mint az akkori párom, én így voltam, egy paráza kapcsolatban voltam, hamarabb hitre jutottam, mint ő, és vágyakoztam az igazság ismeretére, azonban nem tudtam annyira hűséges lenni az igazsághoz, hogy bennem ragyogjon az igazság. Mert hogyha ezt én meg tudtam csinálni, akkor ő is megkívánta volna. De mivel, hogy próbáltam megfelelni a világnak is, tehát neki is, és Istennek is, ezért ebből ugye majdnem skizofrénia lett. Tehát, hogyha valakit az igazság kapcsolatban talál meg, egy házasságban, vagy bármilyen kapcsolatban maradjon úgy az ember, ne fusson el, hanem engedje, hogy a Krisztus formájait, hogyha valamiért úgy alakul, akkor Isten megteheti, hogy azt a párt, vagy az ő társát elveszi mellőle, ilyen az Úristen megtehet. Istennek a gyermeke nem fog elválni, de megteheti Isten, hogyha az ő társa, tehát semmiképpen nem érdeklődik az igazság iránt, és mindenképpen visszahúzná őt, akkor az Úristen elveheti őt mellőle. Ezt ő megteheti, de az Isten gyermeke ő nem kell ítéletet hozzon, nem kell döntsön ilyen szempontból sem, mert az Úristen ezt elvégzi az ő életében. Szeretnék picit arról beszélni, hogy amiket látok a világban, tehát én szeretném, hogyha ezt tudnám vizuálisan valahogy közvetíteni, de tudom, hogy az Úristen ezt megadja ajándékba azok számára, akik kíváncsiak erre. hogy ez hogyan történik. Tehát azt látom, hogy egy házasságban, vagy mondjam azt ugye csúnya szóval, párkapcsolatban, mert Istenben nincsen párkapcsolatban, házasságban, ő törvény alá helyezte a párkapcsolatot, hogy legyen szembesülés. Hogyha valamelyik hitre jut, vagy hitre jutna, a másik automatikusan visszahúzza. Tehát megpróbálja visszahúzni. Tehát ezért, aki hitre jut, az fontos, hogy harcoljon. Ne a másik ellen, nem a saját lelkéért, és az embertársa lelkéért. Fontos, hogy harcoljon. Mert hogyha nem harcol, akkor a másik visszahúzza. Tehát olyan mesteri módon zökkentjük ki egymást abból az állapotból, ahol hallhatnánk Isten szavát, hogy az valami lenyűgöző. A férfi a nőt, és a nő a férfit. Tehát valósággal kiráncigálják egymást Isten jelenlétéből. Erről már többször beszéltem. Van egy olyan felvétel, egy hosszú élettitka. Többek között abban a felvételben is beszélek erről. Hogy ez hogyan történik, hogy sokszor miért történik, miért kell történni ilyen tragédia egy családban. Egy betegség, kórház, szívinfarktus, agyvérzés, elhalálozás. Mert annyira visszahúzzák egymást, hogyha Isten nem engedné meg a hosszú betegséget valamelyiknek, és a betegség által talán kegyelmet kap, mert ugye a test le van fegyverezve, és a lélek meg tud szabadulni. Ha Isten nem engedné meg a betegséget, vagy a tragédiát, akkor egyik sem menekülne meg. Tehát muszáj szó szerint valamelyiket Isten megölje. Tetszik vagy nem, ez így van, emberek. Tudom, hogy kemény szavak ezek. Én ezt megtapasztaltam nálunk, ez konkrétan megtörtént. Pontosan, mint ahogy az oltárnál mondták, míg a halál el nem választ. A halál el kellett őket választ egymástól. Annyira visszahúzták egymást, hogyha úgy ment volna tovább, pedig nem volt semmi nagy dolog. Mondjam azt, hogy a világ mércie szerint, tehát teljesen biztos vagyok abban, hogy nem vagyok, vagy nem születtem egy rosszabb családban, mint legtöbb ember, mint az átlag. De mégis visszahúzták egymást. Teljesen két külön dimenzióban voltak. Egymást visszahúzták. És ezért Isten megadta azt a kegyelmet, hogy édesapám több hónapon keresztül keményen szenvedett. És a szenvedés által a lelke kezdte látni a valóságot. Tehát elképzelhető, Isten a szenvedés által őt megszabadította. És a másik végig kellett nézze az ő szenvedéseit, hogy mit jelent az, amikor Ádám és Éva összeesküsznek egymással és Isten ellen. Ők megegyezik ketten, hogy én boldoggá teszlek téged, és te engemet. Emberek, ez hazugság. Ez az édenkerti hazugság, elbukás. Nem tudsz te senkit sem boldoggá tenni. Az ég adta világon senkit. Nincs amivel. Pláne, hogy nem is ismered az igazságot, teremtőt szavát. És így történik ugye a tragédia, így történik a szétválasztás, az emberek szétválasztása. És tegnap beszélgettem egy kedves barátommal, aki az Úristen szó szerint ráparancsolt, rászólt így álomban, hogy ne érintkezzen bizonyos emberekkel. Hát Isten látja az ő lelke állapotát, tudja, hogy milyen állapotban az ő lelke, hogy mennyire van felvértezve, az ő lelke mennyire van megtisztulva, és hogyha ő folyton találkozik azokkal az emberekkel, akkor az a szellemiség, az a régi szellemiség leuralja őt, mert ő még nem annyira erős, nincsen felvértezve. És hogy beszélgettünk, nyilván szó esett mindenről, arról is, hogy még ezen kívül milyen körülmények vannak, amelyek kizökkentik őt abból, hogy Istennel töltsön időt, Istennel legyen, és közben az Úristen formálja az ő lelkét, és kapott ő jelzést arra vonatkozóan is, hogy az ilyen nagy bevásárlásokat úgymond mellőzze, vagy az ilyen bevásárlóközpont látogatásokat mellőzze. Ő ezt nem értette, neki elmondtam azt, amit én értek, és amit láthattam, hogy mi történik, amikor bemész egy bevásárlóközpontba. Azaz analógia jött, hogy amikor bemész egy bevásárlóközpontba, az olyan, mint hogyha bemennél egy olyan medencébe, egy olyan úszó medencébe, tegyük fel 10 méterszer 20 méteres medencébe, amelybe százan belehúgyoztak, belepisírtek, vagy többen 500-an vagy 1000-en. Ilyen a bevásárló központ. Én most ezzel nem azt mondom, hogy akkor te most félj a bevásárló központoktól, mert Isten mindenkinek megmutatja, hogy mit csinálhat és mit nem, ahhoz, hogy ne ártson a saját lelkének. Azonban, hogyha valaki az igazság útján akar járni, és ő teljesen lazán bemegy egy ilyen bevásárló központba, ahol rengeteg ember van egyszerre, rengeteg szellemiség, mert az ember nem csak az, amit mi a szemeinkkel látunk, hanem sokkal nagyobb annál ő. Tehát az embernek a lelkülete, mondjam azt, az kisugárzik belőle. Tehát úgymond mi egymásnak a lelkületében fürdőzünk. Amikor találkozunk egymással, amikor két ember találkozik egymással, hogyha fizikailag ők nem is érnek össze, a kisugárzásuk az összeér és összekeveredik már is egymással. Tehát egymás már keményen tudják zavarni. Persze, hogyha valaki hitben van, és erős Istenben, akkor hatást tud gyakorolni a másikra, hogy ő is hitre jusson, és a lelke megtisztuljon. Azonban, hogyha gyenge a hitben, úgy megfertőzi a másik emberőt, hogy abból fog koldulni. Tudom, hogy kemény szavak ezek, de mindenki gondolkodjon el, és szívleljen meg azt, amit mondok. Tehát, és a Covid-ban is ugye beszéltem erről, tehát nem hiába volt a karantén elrendelve Istentől. Hiszem, hogy a karantén Isten által volt elrendelve, hogy az emberek picit távolodjanak el egymástól, és ne fertőzzék egymást az ő jelenlétükkel, hogy mindenki a démonjait úgymond ne vigye, ne ossza meg a másikkal, mert a modern embernek nincs más, amit megosztani a világgal, csak az ő démonjai, az ő testi gondolatai, az ő földhözragadt gondolatai. És megfigyelem néha, amikor valakivel találkozok, vagy emberek találkoznak egymással, hogy milyen dolgokról beszélgetnek, és megszomorodok, hogy volna lehetőség arra, amit mond Jézus, hogy ketten vagy hárman találkoztok egymással, és akkor ott vagyok én is, és kijelentem magam nektek, de nem ezt élik, hanem fölösleges dolgokról beszélnek, szüntelenül észre sem veszik. Tehát ezért adta Isten a karantént az emberiségnek, hogy hátha a karanténban, a csendben némelyek meghallanák az ő szavát, Istennek az életre hívó szavát, a Szentlélek szavát. De sokan nem akarták meghallani. És akik meg is hallották, rengetegen már visszamentek a világba, mert visszakapták a régi életüket, és a régi életük fontosabb volt az új életüknél. Ez történt. Tehát az emberek ezért voltak egymástól eltávolítva, hogy ne fertőzzék egymást. Mert Isten látta az emberiség állapotát, a magyar lélek állapotát, hogy mivel van az megtelve, és így próbálta őket szétválasztani, hogy az egyedül létben, hátha némelyek, egyesek, ha a kettesek nem is, hátha az egyesek meghalanák az ő életre hívó szavát. És meghallották némelyek, egyesek meghallották, de ők is vissza akarnak menni a régibe, a fölösleges locsogásokba, a locs, amikor locsog a káposztás hordó, a semmit mondó beszélgetésekbe. És emberek, ez felfogadatlan számunkra, de hogyha nem is beszélgetnénk egymással, ha nem is beszélgetnénk egymással, és nem is látnánk egymást, és nem is hallanánk egymást, még akkor is tudnánk zavarni egymást. Mert, mint mondtam, az embernek van egy kisugárzása. Ha valaki azt gondolja, ez nem biblikus, olvass el a Bibliát, olvass el Mózes törnyeit a tisztátalanságról és a tisztaságról. A hulla nem beszél. A hulla nem kommunikál, meg nem mond semmit. Mégis, aki a hullát megfogta, hogy mit tudom, hogy eltemessék, az ember tisztátalanná volt nyilvánítva, és nem volt szabad érintkeznie senkivel, mert ő tisztátalan volt. Most képzeld, amikor bemész egy bevásárló központba, ott hány hulla van. Lelkileg halott ember. Akiknek a lelkük halott. Teljes mértékben az agyukban és a lelkükben a matéria forog. A matéria. Az anyagi dolgok forognak. És te ezekkel az emberekkel érintkezel, és a te tiszta lelkedet megfertőzik ezek az emberek. És pontosan úgy jársz, mint kőműves kelemenék, akik ugye, amit felépítettek estére, leomlott reggelre. Ugyanígy az Úristen építi bennünk az ő országát, a mi lelkünkben az ő országát. De mi folyton kapok egy SMS-t, kapok egy üzenetet, kapok egy telefont, futok ide, futok oda, aztán mondok egy miatyánkot a végén. Emberek, hazugság. Úgy átvered magad, ezt az fel sem foghatod. Jobb volna, ha nem is beszélnél Istenről egyáltalán. Mintsem, hogy Isten nevében átverd magad, hogy minden fontosabb annál, amit ő mondana neked, minden. Annyi terved van, olyan sok fontos dolgod van. Futsz ide-oda, pontosan, mint a Speedy González a rajzfilmben. És nincs, amikor Isten tanítson. Ő tanítana, de nem engedett. És hogyha megfékez egy betegséggel, eltörik a lábad, eltörik a karod, akkor Istenre haragszol, hogy miért tette ezt veled. Mert azért, mert másképp a lelket elvész. Másképp a lelket el fog veszni. Mert te a lábadat, a karodat arra használod, hogy az akarodat megvalósítsd. Az akaratodat megvalósítsd. És ezért kell eltörön a kar, eltörön a láb, hogy valamiképp a lélek megmeneküljön, az ember csendbe kerüljön, belegyen feküve az ágyba, gipsz van a lábán, és ott van ideje picit elmélyülni, hát ha meghalna Istennek a szavát. De ott is mit csinál? Televízió, telefon. Azzal van elfoglalva, amit a televízió és a telefon közvetít feléje. Tehát nincs esélye a modern embernek jóformán, semmi esélye nincs arra, hogy a lelke megmeneküljön. A lelke meghallja Istennek a szavát. Olyan brutálisan zavarjuk egymást, hogy fel sem foghatjuk. Ezért kell az Úristen külön válassza az ő gyermekeit, úgymond karanténba helyezze az ő gyermekeit. Ezt ő úgy teszi, hogy ő akarja. Nem úgy, ahogy mi diktáljuk, nem mi irányítjuk őt, és nem mi mondjuk meg neki, hogy ő hogyan mentse meg minket. Azonban fontos az engedelmesség. Fontos, hogy engedjünk neki. Engedjük azt, hogy ő vezessen minket. Hogyha ő azt mondja, hogy ne találkozzunk emberekkel, fölöslegesen ne menjünk bele fölösleges találkozásokba, és fölösleges beszélgetésekbe, a hétköznapokról szóló, szüntelen, vég nélküli beszélgetésekbe ne menjünk bele, mert azáltal fertőzzük vissza a lelkünket. És akkor Isten azt mondja, hogy kivet a külső sötétségre, vissza a szemed világába, vissza a saját gondolataidba, vissza a saját érzéseidbe, vissza a saját félelmeidbe, mert nem kellett neked az ő jelenléte, az, hogy ő tanít téged, és foglalkozik veled. Pedig ő adja az örömöt arra, amikor vele vagyunk, ő arra adja az örömöt, adja a békességet, hogy ő beszél hozzánk, tudatja velünk, amit nekünk tudnunk kell. Azt mondja, hogy kiálts hozzám, és én válaszolni fogok. Hatalmas dolgokat mondok, amiket nem tudsz. Nagy és megfogadatlan dolgokat, amiket nem tudsz. És még akkor is, amikor csendben lehetnék, emberek nélkül, görgetem a telefont, simogatom a telefont is, az Aladdin csodalámpájától várom, a szellemtől várom, hogy engem megvigasztaljon. Hogyan gyógyul meg az én lelkem? Hogyan tisztítsa meg a mindenható Isten a lelkemet, amikor én folyton visszaöntöm az én lelkembe a mocskot? Ennek az embernek azt mondtam, hogy hát én nem beszéltem le őt, még Isten sem fogja neki megtiltani, úgymond, hogy most ő menjen bevásárló központokba, hogyha neki van egy ilyen idióta mániája éppenséggel. Azonban azon elgondolkodhat, hogyha neki van lehetősége az ilyen helyre, hogyha már mindenképpen kell vásárolnia is, neki nem elég egy kicsi bolt, egy kicsi egyszerű bolt, ahol nagyjából ami fontos, azt megveheti, akkor inkább akkor reggel menjen, amikor még nincsen senki, amikor az a helység nincsen megtelve légióval, különböző szellemiségekkel. Mert azt mondja az ember, hogy ja, hát őt nem zavarja, hogy nem tudom, hogy mennyien vannak. Persze, hogy nem zavar. A testet nem zavarja. A testnek pontosan jó, hogy ó, mennyi sok érdekes dolog van, ugye, a boltban, meg emberek, meg minden. A testet nem zavarja, de a lelkedet gyilkolja. Vigyázz, ember! A lelkedet gyilkolja a bevásárló központ. Miért volt úgymond vírus, meg vírus veszély a bevásárló központokban, meg az ilyen tömeges helyeken, közterületeken, meg a tömegközlekedés eszközein, meg mit tudom én, különböző helyeken. Pont ezért emberek, pont ezért, hogy az emberek egymástól távolodjanak el. Mert nincs azzal semmi gond, hogyha az emberek együtt vannak az igazságban. De amikor együtt vannak a hazugságban, a moslékban, a hazug szellemiségben, a semmit mondó beszédekben, a locsogásokban, a pletykában, a hírekben, emberek egymást húzzák a pokolba. A tömeg szellem maga a sátán, ha úgy tetszik, hogy megértsük a lényeget, a tömeg szellem maga a sátán, a csorda szellem maga a sátán. Szerinted, amikor te bemész egy bevásárló központba, ahol már aznap több ezren megfordultak, te miben fürdőzöl? A te lelked miben fürdőzik? A tiszta vízben? Egy olyan medencében, ahol állandóan felfrissül a víz, van kifolyása a medencének, és folyton ömlik bele a tiszta, friss víz. Egy ilyen medencében fürdőzik a lelked, vagy egy olyan medencébe, ahova több ezren belehugyoztak. Evel a képpel tudtam tegnap szemléltetni a kedves barátommal, hogy mi történik akkor, amikor bemegy az ember egy bevásárló központba. Persze, most én nem azt mondom, hogy ne menjél bevásárló központba. Mindenki tudja, hogy mit tehet meg, és mindenki kéne érezze. Mindenki kéne tudja Istentől, hogy ő mit tehet meg. Mert ha te fel vagy vértezve az élő Isten szavával, a poharat csordultikban olajjal, te nem kell félj a bevásárló központtól. Jézus nem félt a bevásárló központoktól. Biztos akkor nem is voltak, de ő a tömegtől nem félt, mert az ő pohara csordultig volt. De még így is néha el kellett menjen és gyötrődött. Magában gyötrődött. Félrevonult a tömegtől, és imádkozott és gyötrődött. Mert az a tömeg szellemet ő is érezte. A sátának az erejét ő is érezte. És gyötrődnie kellett. Tehát neki is fél kellett vonulnia, úgymond megpihenni. Félre a tömegtől, még az apostoloktól is félre, mert Péter sem értette, hogy ő miről beszél. Az apostolok sem fogták fel teljes mértékben, hogy ő miről beszél. Ha megpróbálsz egy picit úgy gondolkodni, hogy a tömeg szellem maga a sátán, tehát a tömeg hordozza magában a sátánnak a szellemiségét, a tömeget, úgymond a sátán mozgatja, a különböző agyi programok, a különböző divatok, az új árucikkek, az új szerszámgépek, az új kínálat a boltokban. Ez mind a tömegszellem. Ha úgy gondolkodod a sátánról, hogy az a tömegszellem, akkor legközelebb kétszer meg fogod gondolni, hogy bemész-e egy bevásárló központba, amikor az tele van emberekkel. Csak úgy, hogy szájt tátani, bámészkodni, hogy vajon milyen újdonság van. Apropó újdonság. Amikor az ember bemegy egy bevásárló központba, és látja azt a sok terméket, azt a sok új terméket, és azt megkívánja, minduntalan szembe megy Isten 10. parancsolatával, amely azt mondja, hogy felebarátod házastársát, és semmilyen tulajdonát ne kívánt. A bevásárló központok azok arról szólnak, hogy folyton megkívántassák veled azt, amire nincsen szükséged. Tehát egy ilyen démon kavalkád van, ha úgy tetszik, egy bevásárló központban, ahol olyan dolgokat kívántatnak meg veled, amire nincsen szükséged egyáltalán. Az Úristen megengedte, lehetőítette, hogy a Covid-ban egyetlen egyszer sem tettem maszkot, pedig én is megérdemeltem volna, nem vagyok jobb, mint mások. De Isten megkegyelmezett, és egyszer sem tettem maszkot, és még vásárolni is elmentem. Bement, de most is többnyire kisebb boltokban vásárolunk mi. Nem megyünk bevásárló központokba, én legalábbis nem meg, én be sem megyek az ilyen helyekre. Vagy ha az ember be kell menjen, akkor úgy kéne bemenjen, hogy atyám, én a te gyermeked vagyok. Vagy én ne felejtsem el, hogy én ki vagyok. Mert ha én elfelejtem, hogy ki vagyok, akkor én belefolytam a tömegszellembe. Egészen pontosan tömegszellem belefolyik a lelkembe. És durván megfertőz engemet. Befertőzi az én lelkemet. Annak idején, amikor én meghallottam a Krisztusnak az életre hívó szavát, az Úr Jézus életre hívó szavát, én nem kívánkoztam sehova. Hát elvette tőlem a kívánságot. Sem bevásárló központba, sem vásárolni, sem kocsmába, sem bandázni, sem barátok közé sehova. De a barátnőm, ő ezt nem fogta fel, ő kívánkozott. És neki nem mondhatom azt, hogy nem megy. Mondtam, hogy nyugodtan menj. De mindig azt mondtam neki, hogy amikor te bemész abba a kocsmába, hogy a barátnőiddel beszélgess, úgy hívták, hogy Csajosest, ment Csajosestre. Na akkor ne felejtsd, hogy te ki vagy Istenben. Persze ezt én hiába mondtam, én ezt jól mondtam, csak hiába mondtam. Mert ahhoz, hogy ne felejts el, hogy ki ő, előbb meg kellett volna ismerje ki ő. Én azt nem ismerte meg. Hanem ugye elment abba a... Persze beszélgettem én neki, mindent elmondtam, amit tudtam, amit adott nekem a mindenható Isten, és akkor ő elment ilyen Csajosestekre. És amikor visszajött onnét, akkor pont úgy álltunk, mint Kőműves Kelemenék, hogy ami felépült estére, leomlott reggelre. Tehát az a kocsmázás, az a Csajosest úgymond leontotta teljes mértékben. Tehát azt a szellemiséget, amit a barátnői hordoztak, meg az a kocsma, amit hordozott, azt ő bevette magába, és hazahozta. Hazahozta. És ez így ment egy darabig. És utána nagyon állapotba került, mint hogyha egy ördög valóságosan megszállta volna. Értelemben nem láttam. Ütötte magát. Provokált, hogy verjen meg őt. De én nyilván nem ütöttem hozzá. Ütötte magát. Ilyent legutóbb horrorfilmben látta. Azelőtt. Ez a kétfelé sántikálásnak a gyümölcse. És mi kétfelé sántikáltunk. Hát én próbáltam ebbe az irányba, de ő abba az irányba is kívánkozott. És én neki nem tilthattam meg, most kötözzel meg, mit csinálj vele. Imádkoztam, hogy jó legyen, de hát nem tud ez jó lenni, mert ő kívánta azt az élményt, amit ő ottan kapott. Tehát ő nem ismerte, nem értette annyira, hogy miről szól az út. Kívánom egyszer majd értse meg. Isten könyörüljön neki. A szellemiség folyton jött ugye be a házba. Tehát hiába rombolta le azt a mi lelkünkbe, Isten, a Krisztus az ő beszédével, az a szellemiséget. Mi építettük vissza. Mert hiába, hogy én nem mentem, ő ment, és hozta haza azt a szellemiséget. És akkor hiába, hogy próbáltunk, mert kaptam egy olyant, hogy legyünk testiség nélkül. Egy darabig, hogy a lelkekkel foglalkozzunk. Hát igen ám, de hogyha az egyik elmegy is belemáltozik a testiségbe, jó keményen, az jön vissza, azt magában hordozza. Tehát, hogyha az egyik parázna, lelki vagy testi értelemben, a másik is azzá válik, mert egy légkörben vagytok. A két kisugárzás úgymond összeér egymással, a lelkek összeérnek egymással. És hogyha a tiszta a paráznával egyesül, akár lélekben vagy testben, ő is tisztátlanná válik. Nem is olyan rég, itt Székelyföldön a nők, amikor menstruáltak, ők nem mentek templomba. Hát nem mentek be a tömeges helyre. A templom az nem volt egy tökéletes hely, katolikus templom sosem. De mégis a törvényt tartották. Mert amikor a nő menstruál, akkor tisztátalan. És azt a tisztátlanságot viszi magával. Meg van írva, hogy ne is ülj arra a kanapéra, vagy arra a helyre, ahol az a nő ül. Tehát ne érintkezz vele, amíg ő tisztátalan, amíg ő vérzik. Mert neki az a lehetőség, az a menstruációs időszak lehetőség arra, hogy Istennel legyen. Tisztuljon, ne csak a belseje, hogy a vér kifolyik belőle, hanem a lelke is tisztuljon. És amikor tisztul, akkor a szent kimegy belőle, ugye? Ez kéne történjen. De ezt a mai ember fel sem foghatja már. A modern ember annyira karnális, annyira testi, ezt fel sem foghatja. És mi szándékosan mászunk bele egymás lelkébe. Keveredik mindenki mindenkivel. Rokoni alapon, családi alapon keveredünk a moslékkal, mint a disznók. És vádoljuk Istent, hogy miért nem segít nekünk, miért nem beszél hozzánk. Hát ő beszélne, csak nincs akihez. Mert megint meg van telve a pohár. Meg van telve a szíved mocsokkal, testiséggel, emberi gondolatokkal, hiába való gondolatokkal. A bevásárló központ, meg a tömeg által látogatott helyek az olyan, mint egy olyan medence, amelybe több ezer ember belehugyozik, és abba belemész úszkálni. A lelkednek ilyen, pontosan. A tömeges helyek. Felőlem mindenki azt csinál, amit akar. Mindenki azt csinál, amit akar. Csak ne felejtsd el, ha te nem vagy felvértezve, ha te nem vagy benne az igében, Isten szavában, akkor az a szellemiséget, amit te látsz egy tömegközlekedési eszközön, egy bevásárló központba, te magadba szippantod, ha a poharad, a lelked nincsen csorultik Istennek a szavával, ha te nem úgy kelsz fel reggel, hogy telve vagy Isten jelenlétével, akkor magadba szippantod. Ha pedig telve vagy, akkor még az is megtörtént, hogy a tömegközlekedési eszközön te beszélsz Isten szaváról hangosan. Úgy van, mert te telve vagy azzal. Kedvesen, szeretteljesen beszélsz az embereknek arról, hogy mi az örömhír. Vallásmentesen, hogy érezzék azt, hogy Isten nem egy vallás, hanem szabadság, teljes szabadság. De ezt telve kell lenni Isten lelkével. Nem úgy, hogy a poharam félig van, a szívem félig van Istennel, ha egyáltalán félig van az ő lelkével, és mivel kéne beasal a központba szájt tátani. Vigyázz, ember, mit csinálsz. Vigyázz. Ne gyilkold a saját lelkedet, és más lelkét is. Egy másik érdekes dolog, amit kaptam, egy képes beszéd. Elmondta ez a kedves barátom, hogy hát ő régebb szeretett a boltokba járkálni, és ugye nézelődni meg minden, hogy milyen termékek vannak és milyen új áruk vannak, meg ilyenek. Persze, szerette, tehát mindenki szereti, ugye az újdonságot az ember kívülről várta. De mondom, te azáltal a szemeiddel turkáltál abban a sok műanyagban, a sok halott dologban. Tehát azáltal, úgymond te legelted, tehát ahogy mondja a magyar, legeltetted a szemeidet a halott dolgon, a halált belegelted a lelkedbe, a szívedbe, az életedbe, belegelted a halált. És a nők szeretnek legelészni. Legelésző hölgyek. A bevásárló központokban, ugye, nem tudják, hogy halált legelnek. A halott dolgokon legeltetik a szemeiket. Hogyha a férfi Istenben volna, törvényben volna ismerni Istennek a törvényét, az itt megregulázná az asszonyt, mert az asszony földhöz ragadtabb, mint a férfi, úgy általában. Sajnos ez most már nem lehet ez fordítva is, mert nagyon sok férfi sokkal földhöz ragadtabb, mint a nő. De általában a nő földözagadtabb, mint a férfi, és ő szeret legerészni, mint a marha a mezőn. De hogyha a férfi telve van Istennek a szavával, az ő bölcsességével, azért megfegyelmezi az ő feleségét. Nem kell agyonverni, nem erről van szó, hanem szavakkal kedvesen elmondja neki azt, hogy figyelj meg, Isten ezt mondja, és emlékezteti az ő feleségét, hogy vigyázz, mit csinálsz, hogy mit hozol haza ebbe a házba, mit hozol be ebbe a házba, milyen szellemiséget. Amikor én erre az útra léptem, nyilván nem voltam felvértezve. Én éppen csak elkezdtem tanulni. Ezért nem tudtam én jól védekezni. Nem tudtam, hogy mi a helyes, mi a jó. Nem tudtam úgy beszélni a barátnőmhöz is, hogy ő is megértsen. Még én sem értettem mindent. Nem is neheztelek rá egyáltalán. De ez történt. Mert hogyha én tudtam volna, hogy ez hogyan működik, akkor neki azt elmondta volna kedvesen, szeretetteljesen, hogy értse meg, hogy nem mindegy, hogy mit legelünk be. Noha én mondtam neki, hogy ne felejtsd el, ki vagy te, amikor bemész abba a kocsmába, de én hiába mondom ezt, hogy ő még meg sem ismert, hogy ki ő, és hazahoz az a szellemiséget. És így fertőzi ugye, az ember a családját, a férfi a nőt, és a gyermekeit, és a nő is a gyermekét, és a férjét is mindenkit. Érthető, hogy az Úristen mit kell különválasszon minket? Ez nem az, hogy nem azt jelenti, hogy szektársok lettünk, vagy szektársok vagyunk, hanem azt jelenti, hogy a lélek meg kell tisztuljon. A beteg embert beviszik a kórházba, külön van válasz a többitől, hogy gyógyuljon meg. Régebb a zsidóknál, hogyha valaki beteg volt, azt nem tukmálták ottan különböző vitaminokkal, meg szörpökkel, meg ananásszal, hanem azt kidobták a közösségből. Szépen megfogták és kivitték a közösségből, mert tudták, hogy az ő betegsége a tisztátlanság miatt van, a lélek tisztátlansága miatt van, az ő betegsége, és kivitték a közösségből egy hétre vagy két hétre, és ottan ugye bőjtben volt neki alkalma szembesülni, találkozni az ő bűneivel, a tisztátlanságával, a mocsokkal. Hát el volt különítve, úgymond szektárs lett ő egyedül szektárs lett. A közösségen kívül, amíg Isten őt szembesítette azzal, hogy milyen bűnt követett el, milyen tisztátlanságot vett be az ő lelkébe, hogyha szembesült, akkor meggyógyult. Visszahozták közösségbe, a pap megvizsgálta, azt mondta, hogy tiszta vagy tisztátalan. Hogyha azt mondta, hogy tiszta, akkor fel kellett áldozni egy állatot, állatnak a vérét, mit tudom, egy gerlice, vagy egy bárány, vagy egy ökör, vagy bárminek a vérét feláldozták. És ezt miért tették? Azért, hogy fogja fel, hogy a bűn által, amit ő elkövetett, ő gyilkolt. Tehát az ő bűnéért folyt ki a bárány vére, pontosan, mint a kereszten, az Úr Jézus vére, ami bűneinkét folyt ki, hogy ő ne kelljen meghaljon az ő bűne miatt, fegyet áldozza a bárányt, hogy a báránynak a vére őt emlékeztesse arra, hogy ő bűnt követett el, és a bűnnek a zsoldja, a bűn következménye halál. De Isten nem azt adta, hogy ő haljon meg. Isten az embert nem akarja megölni, hanem azt mondta, azt adta, hogy inkább haljon meg a bárány, hogy az ember szembesül, hogy az ő lelke gyógyuljon meg. Erre voltak az áldozatok, az Ószövetségben, és erre van a tökéletes áldozat 2000 évvel ezelőtt, amikor Isten testé lett, Jézusban, és ő magát feláldozta a mi bűneinkért a kereszten. Elfolyt az ő vére, hogy mi szembesüljünk, hogy a bűneink következménye a halál. És amikor feláldozta a bárányt, miután visszajött a közösségbe és meggyógyult, a pap őt tisztának nyilvánította, de a bárány áldozat az arra volt, hogy őt soha ne felejts el, hogy a bűn következménye a halál. Egy barátom is azt kapta, miután Isten őt megmentette. Adott neki új esélyt, nem tudom pontosan mit csináltott, nem az én dolgom, de valamit csinált. És Isten neki azt adta, hogy áldozzon fel egy bárányt, pontosan húsvétkor. Nem azért, hogy megegye, hanem levágta, és borzalmas érzés volt számára a báránynak a torkát elvágni, mert szembesült azzal, hogy ő bűnösként az ártatlannak a torkát el kell vágja. Egy ártatlan, tiszta fehér báránynak a torkát el kellett vágja, és borzalmas érzés volt a számára, még én is átéltem valamennyire, amikor ezt ő elmondta nekem, hogy tanulja meg, hogy a bűn zsoldja halál, a bárány az ő bűne miatt kell szenvedjen. Hogyha én nem vigyázok a lelkemre, hogy a lelkem tiszta maradjon, akkor én beszennyezem mások lelkét is, megfertőzöm mások lelkét is. Boldog az a fül, amely hallja e szavakat, és az a szív, amely felfoghatja, amiről beszélek, mert ezt nem mindenki érti meg, csak az, akinek megadatott, hogy megértse, hogy hogyan történik a fertőzés, egymást hogyan fertőzzük. Házasságon belül a barátaim megkapták Istentől az újjászületés ajándékát, de azt is megértették, hogy egymást ők nem zavarhatják, mert mind a kettőnek van, amikor egyedül kell lenni a mindenható Istennel, és a másik nem mászik bele az ő imájába, úgymond. Nem zavarja őt meg. Ha tudja, hogy a másik egyedül van Istennel, akkor nem zavarja, hogy drágám, gyere egyél, mert enni kell, mert főztem. Nem baj, főztél, ott rohadjon meg a kaja ott, ahol van, ha főztél. Annál sokkal fontosabb a lelki táplálék, vagy pedig fordítva, hogy drágám, ez kell, meg az kell, meg ide menjünk, meg oda menjünk. Nincsen emberek. Istenben már nincs ilyen, ott ma teljes szabadság van. A Krisztusban teljes szabadság kell, hogy legyen, hogy az Isten gyermekei jól táplálkozzanak a mennyei eledelből, és növekedjenek, legyen bennük világosság, és az vetítődjön ki a külvilágra is, hogy lássák az emberek az ő világosságukat, és kívánják meg Isten országát. Ez volna a mi dolgunk itt a Földön. Ezzel szemben mi egymást fertőzzük. A házasság nevében, a szeretet nevében, a családiasság nevében egymást egyfolytában fertőzzük. Amikor valamelyik bekerülne Isten jelenlétébe, a másik iránt cigálja onnit. Gyere, mert főztem. Meg ilyenek, ilyen baromságok. Fel sem foghatjuk, hogy mekkora tévegésben vagyunk, mekkora hazugságban vagyunk, hogy gyilkoljuk a lelkünket, hogy miért kell megbetegedjünk, miért kell megöregedjünk, és miért kell kínok között meghaljunk. Ezért emberek, mert mi a szeretet nevében egymást kiráncigáljuk Isten jelenlétéből. Ezt csináljuk. Ezt csináljuk. Vissza az analógiára. Így mondtam a barátomnak, hogy ahogy régebb turkáltál a szemeiddel, ugye a kirakatban, hogy ez is van, meg ilyen termék, meg olyan termék, hogy nézegette, hogy a polcokon mi van, ez így van, megszerkeszel, ezt maga a sátán csinálja. Hogy a szemeiddel falt fel a halott dolgokat, hogy a lelked rothadjon meg, a lelked és a tested rothadjon meg. Így van, megszerkeszel a bevásárlóközpont. Tehát bevásárolni hogy kéne? Úgy, hogy tudom én otthon nekem erre, meg erre van szükségem. És ennyi. Bementem, megvettem, és kijöttem. Hát én nem arra vágyom, hogy halmozzak, hanem arra vágyom, hogy még attól is megszabaduljak, ami van. A lehető legegyszerűbben éljek. Éljek minél egyszerűbben. Erre kell én vágyjak. Nem, hogy én engedem, hogy a szemeimen turdják be, taszítsák be az itt a halott holmikat. Attól meg tönkre a lelkünk. hogy a halott dolgokkal foglalkozunk folyamatosan, megállás nélkül. És akkor nem érti, hogy hát akkor vajon nem szabad én vásárolni, dehogy is nem, szabad vásároljál. De konzultálja mindenható Isten, hogy hogy vásároljál, hogy ne fertőztesd meg a saját lelkedet fölösleges dolgokkal, amiket megvásárolsz, és avval a szellemiséggel, ami ott téged fogad, azon a helyen, mert veszélyes. Én nem tudok bemenni ilyen helyekre. Ha nagyon muszáj, akkor bemenyek, de akkor is oda kell figyeljek, hogy ne folyjak bele abba, a kirakatba, nehogy megkívánjak valamit. Tehát mi folyton megkívánjuk azt, amire nincsen szükségünk. 10. parancsolat. Folyton megkívánjuk azt, amire nincsen szükségünk. És ez tart minket a rothadásban. Jaj, már megint beteg vagyok. Persze, beteg vagy. Hát folyton a rothadásban tocsogsz. Nyakig vagy a rothadásban, és nem az élővel foglalkozol. Persze, beteg vagy. És maga az analógia, ami jött, az a hasonlat, hogy ahogy régebb a szemeiddel turkáltál a kirakatban, hogy mit hoztak, milyen újjárót hoztak, meg nézelődtél, most próbál meg elképzelni azt, hogy úgy turkálsz a lelkeddel Isten szavában. Örömöd van abban, hogy ezt olvastam, ezt megértettem, ez összefüggésben van azzal, meg az amazzal, és így lapozol az írásban, közben vannak megértéseid, megosztasz valamit az interneten, ha már rajta vagy a Facebookon, megosztod azt, és interakcióban vagy, tehát úgy használod a lelki szemeiddel Istennek a szavát, mint hogy a szemeiddel használtad a kirakatot a boltban, a polcokat. Úgy kéne, a mi lelkünkkel úgymond fürkészük, teremtünk szavát, hogy a lelkünk legyen egészséges, és a szívünk legyen csordultik az ő jelenlétével, és akkor már biztonságban vagyunk, akkor már nem tudnak olyan könnyen megfertőzni. Vagy ha nekem folyton a szívemben van hely, üres hely, akkor oda mindig bele fog folyni a mocsok, a szemét, a trágya. Még érdekességképpen mondom el azt, hogy én mit tapasztalok, néha tegyük fel, hogyha emberek között vagyok, és jön egy erős megértés, ott el tudom mondani hangosan, elkészítem a felvételt, és nem zavar semmi, mert erős az a megértés. Azonban, hogyha elkezdek valamit felvenni, tegyük fel, és jön valaki is abba beleugat, vagy mit tudom, ottan elkezdettan csatotatni, meg zakatolni, akkor az olyan emberek, mint hogyha tényleg, mert hogy érzem azt, hogy mi van, ilyen hatalmas dolgokat mond a mindenható Isten, és akkor tehát úgy érzem azt, hogy egy teljesen más világ, teljesen más világ, és úgy valóságosan megzavar, meg tud zavarni. Durva, amit mostan mondok, de úgy érzem, hogyha elvennék én valakit feleségül, az első néhány hét után meg kéne üssem, agyonverni, csak hogy hallgasson már, fogja be a száját, és ne zakatoljon, és ne csináljon semmit, mint Márta. Fusson körbe, mint a zsidóban a fájdalom, és folyton tegyen, vegyen valamit, zakatoljon. Nem vesz észre, hogy halott, a lelke halott, és futkorászként a mérgezett egér. Ez nagyon fájdalmas, ez nagyon bántó. Ezt nem tudnám elviselni. Ezért mondtam azt, hogy aki nincsen házasságban, az maradjon úgy, örüljön annak, hogy nincsen házasságban, mert Isten betölti az ő örömét. Az ő jelenlétével betölti az ő örömét. Hogyha ráfigyelünk, hogyha belemész egy házasságba, egy testi kapcsolatba, akkor, hogy mondja Pál apostol, te a testeknek kell figyeljél. Köteles vagy valamilyen mértékben a testeknek engedni, és kompromisszumot kell kössél, és lennél lélekben, de nem tudsz, mert a másik nem hagyja. Egy barátom ezt megtapasztalta, szerelmes lett, belement a kapcsolatba, a testiségbe, és azóta nincs ideje Istennel lenni. Nincs csendje, és valósággal sóvárok Isten után, mert nincs lehetősége, jóformán nincsen lehetősége. Ezt tette a házasság, úgymond, a testi kapcsolat. Mert azt gondoltam én is, és akkor azt gondoltuk, hogy jaj, most már csak egy olyan lányra van szükség, egy olyan hölgyre van szükség, akivel azonos hullámhosszon vagyunk, és akkor majd együtt menjünk ezen az úton. Emberek, ez hazugság. Vigyázz, az agyadnak a játéka, az elméd játéka. Ha te valakivel összekerültél, az visszazulhat a testbe. A rólók szépen lesznek engedve, a redőnyök, és nem fogsz látni. Meg van írva. Ha visszamentél a testbe, Visszakerülsz a törvénybe, és bevakulsz. Lepel borul a szemeidre. Ezt mondja Pál apostol. És csak akkor vitatik ez a lepel, amikor megtérsz az Úrhoz. Amikor, ha van kegyelem, hogy újból meghall a Krisztus szavát, ha egyáltalán még lesz ilyen lehetőség. Isten kegyelmezzen mindannyiunknak. De látom azt, hogy mit okoz a testiség, a házasság. Lepel borul a szemekre, és jön vissza a törvény, a törvénykezés, és az agyalás, meg az agymenés. Már ott nincsen játékosság, emberek. Ott már nincs olyan, hogy szél fú, ahová akar. Ott a szél nem fú sehova, emberek. A törvényben a szél nem fú sehova. A törvényben az ember azt kell csinálja, amit ő elterezett. Vannak különböző programok, vannak kötelességek, ez mind törvény, ami töri a testet és a lelket egyszerre, emberek. Ez a törvény. Tehát a lepel borul az ember szemeire, amikor belemegy a testiségbe, a házasságba. Ezért mondom, hogy aki teheti, maradjon úgy, házasság nélkül. Aki teheti, akit Isten házasságban ragadt meg, hívott el, maradjon úgy, és imádkozzon az ő társáért, és ragaszkodjon a Krisztusnak a szavához, hogy az növekedjen ő benne. Én például azt látom a barátomon, hogy a házasságban van, de nincsenek teljes egyetértésben az asszonnyal, és vannak kemény harcok, vívódások, de még ezt is az Úristen a javukra fordítja, mert arra motiválja a barátomat, hogy még jobban kapaszkodjon a Krisztusba. Igen ám, de őt az Atya a házasságban hívta el, nem a házasságon kívül. Ő nem kell elhagyja a feleségét. Majd, hogyha egymást erőst visszahúzzák, Isten szétválasztja őket. Egy kemény betegséggel, vagy halállal. Ezt Isten megteheti velük is, ha egymást visszahúzzák. Addig pedig Isten arra használja ezt is, hogy motiválja még jobban azt az embert, hogy ragaszkodjon a Krisztus szavához. A Krisztus szava van elől, és mindenek fölött, és mindenek előtt. De őt Isten így hívta el házasságban, nem házasságon kívül. Akit a Krisztus elhívott házasságon kívül, és belemegy a házasságba, az belemegy a törvénybe, és lepel borul a szemeire. Jönnek vissza a testi dolgok, a testi projektek, még így is, hogy nincsen nekem feleségem, még így is meg vagyok kísérte olyan dolgokkal, amivel nincs értelme foglalkozni, teljesen fölösleges foglalkozni, még úgy is, hogy nincsen feleségem. A saját testem kísért, hogyha én valakit elvennék feleségül, teljesen biztos, hogy bevakulnék. Az még jó lenne, mert hogyha bevakulok, akkor nincsen semmi probléma, akkor nem gyötör annyira. De hogyha én valakit elvennék feleségül, és netán nem vakulnék be, és én felfognám, hogy én mit hagytam el, amikor én megházasodtam, akkor megőrülnék. Vagy fel kéne kössem magamat, vagy pedig őt kéne agyonverjem. Kettő közül valamelyik. Emberek, ez nem vicc. Durván hangzik, de ez nem vicc. Hogy mondja Pál apostol, akik házasságban vannak, ne hagyják el egymást. Maximum kisebb időre, amíg imádkoznak, hogy az ördög meg ne kísértse őket. És ez fontos, hogy tiszteletben tartsák a férfi a nőnek és a nő a férfinak, hogy szüksége van mind a kettőnek egyedül létre az Atyával, nem a saját hobbiával, nem a saját gondolataival, vagy a saját elképzeléseivel, hanem Istennel, az imára. Szükség van az időre, az egyedül létre, és ezt fel kell fogja mind a kettő, mind a két fél, fel kell fogja, hogy mind a két résznek, mind a két félnek szüksége van el az időre, mert Isten őt ott gyógyítja, abban a betegségben gyógyítja, abból a betegségben gyógyítja, amiben van. És tényleg pedig a saját betegségedből gyógyít a mindenható Isten. Mindenkit a maga útján irányít a mindenható Isten, és vezet, és tanít. Ha valakinek a lába fáj, annak nem a kezét fogja Isten gyógyítani, hanem ott, ahol fáj. Ez itt van szükség személyes kapcsolatra, meghittségre, az Atyával, ami nélkül nem lehet növekedni a hitben, hanem folyton visszahúzzuk egymást. Az ima az, amikor én és az Atya együtt vagyunk. Mi ketten, csak mi ketten. És nekem ő azt mondja, amire szükségem van. Ez az ima. Nem az, amikor mantrázunk mind a ketten, mint a robotok, vagy mint a tízen, mint a mélyek a kaptárban. Az ima az, amikor Isten azt mondja neked, amire neked szükséged van. Persze ketten vagy hárman, ez Isten megadhatja ezt is. De akkor sem mantrákat mondunk, hanem szívből, amit a szívedre helyez az Atya, azt mondja, amit a szívedre helyez az Atya, a Szentlélek, azt mondjad. Erről sokat lehetne beszélni, de mindenki gondolkozni azon, hogy mit csinál, amikor elmegy ilyen tömeges helyekre, tömegközlekedés, meg bevásárlóközpontok, hogy hogyan fertőzi magát. Aztán majd a családját is. Fontos, tiszták maradjunk, megőrizzük a fehér ruhánkat, és ha kimegyünk emberek közé, akkor legyünk felvértezve, vagy ha nincsen csorultig az én poharam, akkor a másnak a poharából belefolyik az én poharamba a mocsok, a moslék, a húgy. Azonban, ha az én poharam telve van Istennek a lelkével, akkor én tudok abból tölteni az ő poharába, és adtam neki életet, reménységet, lehetőséget, örömhírt, igazi kenyeret. De mi azt csináljuk, hogy annélkül felennénk fegyverezve, futunk ki a házból, futunk ide, futunk oda, mint a mérgezett egerek, és fertőzzük meg a lelkünket, és zuhanunk vissza a földbe, vissza a problémába, vissza a testbe, vissza a matériába. Isten könyörüljön rajtunk. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.